pontjainkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egésznapos jubileumi országos találkozót rendezett május 4-én szombaton Budapesten, a Mária Remetei Kisboldogasszony Bazilikában, a Szeretett Láng Mozgalom. Arra emlékeztek, hogy Erdő Péter bíboros prímás 15 évvel ezelőtt 2009 pünköst hétfőjén sokszáz hívő jelenlétében jelentette be a kegytemplom szabadtéri oltáránál, hogy hamarosan megalapítja Magyarországon a Szeretett Láng mozgalmat. Most hálaadó szentmisét mutattak be, melynek főcelebránsa Kovács Zoltán, mariológus, a Szeretett Láng lelkinapló teológiai cenzora volt. Szent beszédében kiemelte, Mária szíve elválaszthatatlan fiának szívétől. Közelségükben könnyebben megtapasztaljuk Isten irántunk való szeretetének gazdagságát, és válunk mi is lélekhordozókká, mondta. Létezésünket is édesanyánknak köszönhetjük, jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó a Veszprém vármegyei Porva önkormányzata édesanyákat köszöntő rendezvényén. Anyámnak köszönhetek mindent, ami vagyok, idézte Szili Katalin beszéde kezdetén Szent Ágostont. Emlékeztetett, 1925 óta ünneplik Magyarországon május első vasárnapján az anyák napját. Rámutatott, a mindenkor legszebbnek tartott 10 magyar szó között a béke, a szeretet, a haza és az élet mellett szerepel az édesanya is. A család az egyetlen hely, ahol azt a biztonságot megkapjuk, amely bármi történjék is a világban, összeköti a közösségeket. Szili Katalin kiemelte, a gyermek jelenti a jövőt, a holnapot, a közösség építését. Az édesanya, a nagymama, a dédmama pedig az, aki szeretettel, odaadással, aggódással, panasz nélkül teljesíti hétköznapi feladatait, a gyermekek nevelését, a meleg és kedves otthon megteremtését. Magyarországon széles körű az anyaság megbecsültsége, áll a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért, magyar távirati irodához eljuttatott anyák napi közleményében. A közlemény szerint Magyarországon mind a családokban, mind az állam részéről elismerésben részesülnek az édesanyák. A magyarok többsége megünnepli az anyák napját, az állam pedig számos intézkedéssel támogatja az édesanyákat. Az intézet felidézte, Magyarországon 3.130.000 édesanya él, akik életük során 6.220.000 gyermeknek adtak életet, azaz a magyarországi anyáknak átlagosan 2 gyermekük van. Értékelésük szerint Magyarország a családpolitikáját az édesanyákra alapozza, az ő igényeikhez igazodik az intézkedések jelentős része. A kormányzat számos lehetőséget biztosít, amely célzottan az anyákat támogatja. Az anyaság és a gyermeknevelés elismerését fejezik ki, az anyáknak járó adókedvezmények. A csecsemőgondozási díj összegének a korábbi fizetés 100%-ára emelése, a gyedextra, a diákhiteltartozások elengedése, a munkaerőpiaci kedvezmények, valamint a nők 40 is, amely a nagymamák lehetőségeit bővíti, áll a közleményben. A szellem és lélek nincs földrajzi határokhoz kötve, időkön, generációkon nyúlik át, jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter a felvidéki Nátszegen, a Hangzó Helikon Fesztivál megnyitóján. Csák János az egységes magyar kultúráról, annak megőrzésének és továbbadásának fontosságáról, illetve a magyar szellem teljesítményéről is beszélt, az énekelt versek hagyományának megőrzését célul tűző, nagy sikerre visszatekintő vándorfesztiválon, amelyet most először tartottak a Mátyusföldi Nátszegen. Hétköznapi szuperhősöknek nevezte az önkéntes tűzoltókat a kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos. Laki Teleken a tűzoltók védőszentje Szent Flórián napja alkalmából rendezett országos tűzoltónapon szombaton. Nyitrai Zsolt a Hungarikum Ligetben azt mondta, az önkéntes tűzoltók számtalan alkalommal bizonyították elhivatottságukat, és azt, hogy az embereken a legnehezebb helyzetben is, gyakran akár saját testi épségük és életük kockáztatásával segítenek. Végül az időjárásról. A gomoly felhők nagyrészt feloszlanak, inkább fátyol felhők lesznek felettünk. Éjszaka a hőmérséklet 9 és 14 fok között alakul. Hétfőn még napos idő várható, kedden azonban hideg front érkezik megélénkülő széllel. Kedtől egyre több felé várható majd eső, zápor, zivatar. Csütörtökre tér vissza majd a napsütés és a hőmérséklet csúcsértéke. 20-24 Celsius fok körül fog mozogni. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk tartalmából. Hangképes mozaik a római magyar nemzeti zarándoklatról. Megszólalnak maguk a zarándok hívek. Ostorházi László és Zsabokorszki Zsolt motoros zarándokok, Pap Zoltánné pécsi zarándok, Kaszásné Tóth Judit, a kisvárdai Szent László iskola centrum igazgatója, és Schuller Hajnal, a kolozsvári Bátori István elméleti líceum igazgatója. Először hallgassák meg Gedő Ágnes riport összeállítását.
A falakon kívüli Szent Pál Bazilikában vagyunk, nem sokára kezdődik a Szent Misa, amit Udvardi György érsekatya mutat be, és itt van velem az 1200 zarándok közül egy különleges csoport tagja. Kérem, hogy mutatkozzon be.
Ostorházi Lászlónak hívnak, motoros körökben Morisz.
Honnan érkeztek ide?
Az egész Kárpát-medencéből érkeztünk. A motorkerékpálosok közössége vagyunk, és szám szerint körülbelül 30 motorral érkeztünk Budapestről, Győrből, Délvidékről, Felvidékről, Erdélyből, Hargitafürdőről. Tehát sok helyről érkeztünk.
Jól hallottam, ugye motorkerékpálosok, ugye van ebben egy szójáték. Mire utal ez a név?
Igen, ez egy olyan motoros közösség, aki a pálos rendhez kapcsolódik. Valamikor 2008 táján néhány motoros összeállt, és a Sziklakápolnában Budapesten az ottani pálos szerzetesekkel szorosabb kapcsolatba kerültek, ahol kiderült, hogy ők is motoroznak, és így alakult meg ez a közösség, és azóta is virágzik. Most már a levelező listánkon több mint 200 ember van.
Hogyan lehet ehhez csatlakozni, illetve milyen programokon vesznek részt?
Általában zarándoklatokat szervezünk. Csenztohovába, Mária Gyüdre, Csíksomjóra fogunk menni most legközelebb jövő hónapban. Tehát ezeket a Mária kegyhelyeket látogatjuk nagyon szívesen, és egyéb más pálos vonatkozású túrákat szervezünk szerte Európában. Csatlakozni pedig úgy lehet hozzánk, hogy a motorkerékpálosok.hu honlapon lévő e-mail címek valamelyikére kell írni, és örömmel látunk mindenkit, függetlenül felekezeti hovatartozástól.
Milyen érzés most itt Rómában lenni?
Hát fantasztikus, megkapó. Ezek az épületek, a történelemnek az illata az itt van, és áthat minket. Ez biztos, hogy életre szóló élmény lesz mindannyiunknak.
Kívánom, hogy így legyen. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Egy másik kerékpálossal is találkoztunk itt a Szent Pál Bazilikában, Rómában. Kérem, hogy mutatkozzon be.
Én Zsabokorszki Zsolt vagyok, a szervezési feladatokkal vagyok megbízva általában.
Ön honnan érkezett?
Mi Budapestről jöttünk.
Mióta tagja ennek a közösségnek?
Hát mondhatom, hogy ott voltam, bábáskodtam az alakításánál. 2008-tól számítjuk, de már úgy 2007-ben már megvolt a kapcsolat. Több keresztény motoros közösség alakult az időtájt. A katolikusoknál a párosatyák is szerveztek egy motoros találkozót 2008-ban, onnantól számoljuk az alapítást.
Milyen eseményeket emelnek ki ezekből az évekből, amelyek meghatározók voltak a közösség, illetve az ön számára?
A kezdeti időszakban több motoros közösség volt, különböző szempontok szerint alakulva. És akkor jött egy olyan társaság, aki azt mondta, hogy a szabad időnket töltsük egy egyház közelében. Az atyákat vonjuk be a hétköznapjainkba, a szabad idő hasznos eltöltésébe. Nincs gond, hogyha vasárnap szentmisére kell, mint természetes. Velünk vannak az atyák, egész másként zajlik egy motoros rendezvény, úgy kisimulnak a dolgok. Ez a keresztény összetartozás hozza ezt.
Az ember, amikor motorosokat képzel el, akkor valamilyen vagány, pörgős, vad dolgot lát maga előtt. Ez mennyire igaz erre a közösségre?
Ez vonatkozik ránk is, keresztény motorosokra. Maga a motorozás élménye és gyakorlata hozza ezt a kicsit olyan vadnak tűnő életérzést. Hát szalad alattunk az út. Olyan furcsa volt először, hogy 120-szal megy az aszfalt tőlem 10 centire. Nincs biztonsági, be vagyok bezárva. Ez megvan ránk is teljesen vonatkozó. Hát ez a motorozásból jövő élmény.
Mégis talán nagyobb szükségük van az őrangyalra, igaz? Hogy vigyázzon az utakon.
Szoktuk mondani, hogy úgy menjünk, hogy ne előzzük le, hogy utolérjen minket, hogy velünk legyen végig. Nem is volt komoly balesetünk. Egyrészt a csoportos motorozásra az egy sokkal lassabb tempójú, odafigyelősebb dolog. Közben imádkozni lehet, rózsafűzét mondani, az ujjacskáinkat rakjuk, hogy hol tartunk. És nincs beszélgetés, motoron nehézkes ez. Úgyhogy tudunk a zarándoklat céljairól elmélkedni útközben, utólag megbeszélni ezeket. Úgyhogy ez egy nagyon alkalmas dolog a motoros közlekedés, a zarándoklatokra. És hosszú távokat megyünk, 6-700 kilométereket egy nap hidegbe, most is hát végig zógó esőbe. Kemény volt 2-3 fokba indulás, havas körülmények között jöttek le Hargitáról, úgyhogy úgy kellett lehozni utánfutóval a Botton testvérnek a motort, mert nem tudott lejönni, olyan hó volt. És akkor onnan ide eljutni. Úgyhogy azért ez kihívás.
Ez akkor valódi zarándoklat, elmondhatjuk, igaz?
Mondhatjuk, igen, így van. Szóval nem kevesebb, mint egy buszos, szóval. Ugyannak ott menet közben megérik az imádkozás csoportosan, mi magunkba el tudjuk ezt rendezni útközben.
Köszönöm szépen, és sok lelki élményt kívánok itt Rómában is.
Köszönjük szépen.
A Szentpéter Bazilikában szólítok meg egy zarándokot, aki a Magyar Nemzeti Zarándoklattal érkezett Rómába. Kérem, hogy mutatkozzon be.
Pap Zoltánné vagyok, és Pécsről érkeztem egy csoporttal.
Milyen érzés ezen a zarándoklaton részt venni?
Hát nehéz szavakban foglalni. Nagyon-nagyon megható volt mindig együtt lenni, együtt énekelni, a közös szentmiséken hallgatni a magyar szavakat, a magyar dallamokat, és itt lenni Róma falai között, ez egy fantasztikus élmény volt.
Mi volt az, ami a leginkább megragadta a szívét?
Ez most így nehéz, mert nagyon sok minden. Nekem most is azt mondani, hogy a közös szentmisék azok voltak, azok fantasztikusan egybe kovácsolták ezt a közösséget, és nagyon jó volt az, hogy tényleg így megélni a hitünket, meg a Veres András püspöknek a beszédében is, a minden püspöknek a beszédében volt egy-egy gondolat, amit magammal tudok vinni, és tényleg a legfontosabb az, hogy megerősödni a hitünkben, és hogy ha hazamegyünk a szeretteinkkel együtt lenni, és úgy továbbadni azt, amit itt megkaptunk, és apostolkodni, és a hitünket továbbadni, és ebben megerősödni.
Ezekben a percekben is magyar énekek szólnak itt a hangszórókból, illetve az 1200 zarándok énekli a Szentpéter Bazilikában a magyar népénekeket. A Lateráni Szent János Székesegyházban, a falakon kívüli Szent Pál Bazilikában szintén magyar szó töltötte be azokat a csodálatos tereket. Azt hiszem, hogy erre büszkék lehetünk.
Ez így van, és még a most jutott eszembe, hogy a pápával való találkozás is egy hatalmas élmény volt, és hogy ő is megtanult két magyar mondatot, és ezzel így tényleg nagy örömet és tapsvihart okozott az embereknek.
Köszönöm szépen, kívánom, hogy hálatelt szívvel és tele örömmel térjen vissza Magyarországra.
Hát ez biztos, hogy így lesz, és nem csak a magam, hanem a többiek nevébe is mondhatom, hogy nagyon hálatelt a szívünk, és nagyon-nagyon sok élményt, a hitünkben való megerősödést viszünk magunkkal.
A Szent Péter Bazilikában Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspök kíséretében találkoztam Kaszásné Tóth Judittal, a Kisvárdai Szent László Iskola Centrum igazgatójával. Az ünnepi záró szentmise után kérdezem még mindig a Vatikáni Szent Péter Bazilikában Kaszásné Tóth Juditot, a Kisvárdai Szent László Katolikus Iskola és Gimnázium főigazgatóját. A saját lelki tapasztalataira Judit itt volt végig ezen a három napon, végigélte, végig imádkozta. Mit tud megosztani a Vatikáni Rádió hallgatóival?
Először is hálás köszönet a jó Istennek, hogy eljuthattam idáig. Ezen kívül nagyon sok kollégának, aki támogatott ebben, köszönjük a Rákóczi Szövetségnek is, hogy segített abban, hogy eljuthattunk ide, és hát egy végtelenül nagy öröm van a szívemben. Én mindig nagyon meghatódom akkor, amikor például a himnuszt énekeljük, a Boldogasszonyanyánkat énekeljük, és hogy olyan erővel és olyan energiával sikerült együtt magyaroknak imádkoznunk, énekelnünk, kétszeresen imádkoznunk azért, hogy a mi nemzetünk és hát az egész világ jó irányba menjen.
Mi az az összkép, ami kialakult így Rómáról?
Nem először járok Rómában, és mindig nagy öröm találkozni nem csak a keresztény történelemmel, hanem a világ történelmével, a római történelemmel is, de számomra most az egyik legnagyobb öröm az volt, hogy Szent Franciska bazilikájába eljuthattunk, az idegenvezetőnk elvitt minket oda, még a szokásos programon felül is, és azért öröm számomra ez, mert hogy a mi iskolánkat az Orsolyita nővérek alapították, és az Orsolyita nővérek közül ketten, már 70 éven felül vannak, a kassai tartományba tartoznak, és ők ott szolgálnak a mi iskolánk mellett, egyikőjüknek a neve Franciska, és akkor ezért is nagy öröm volt, amellett, hogy Erdő Péter bíboros úrnak a címtemploma.
Mi az, amit hazavisz a diákoknak, tanár kollégáknak erről a szép zarándokútról?
Azt a hitet, amiben megerősödhettem, és azt a lelkesedést, amit itt a zarándok csoportban több mint 1000 magyar zarándok között tapasztaltam, és azt, hogy szükségünk van mindig megerősítése, és tovább kell vinni a küldetésünket a kereszténység és az ember szeretet útján.
Az iskolájáról mondjon pár szót a kedves hallgatók.
A mi iskolánk a Szent László, nagyon több célú intézmény, bölcsödénk is van.
Ugye Kisvárdán.
Kisvárdán, így van. Bölcsödénk is van már, általános iskola, óvoda, gimnázium, technikum, kollégium, egy nagyon sok célú intézmény. 903 diákunk van jelen pillanatban.
És mennyi oktató?
És 94 nevelünk van. Vannak szakmatanárok is, illetve vannak ismereti tantárgyakat tanító pedagógusaink, nagyon lelkes óvodapedagógusaink vannak, tanítóink vannak, és hát a mi iskolánkat az orsolyiták alapították, aztán a rendszerváltoztatás után pedig a Debrecen Nyíregyházi püspökségnek a fenntartásába került Palánki Ferenc püspök úr a fenntartónk.
Köszönöm a beszélgetést, kedves
Judit. Úgy legyen. Köszönöm szépen én is.
Végül pedig hallgassák meg Schuller Hajnal, a jubiláló kolozsvári Báthori István elméleti líceum igazgatója beszámolóját római zarándokútjukról. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Schuller Hajnal igazgatóasszonyt, a kolozsvári Báthori István elméleti líceum igazgatóját, aki munkatársaival együtt római zarándokúton vesz részt, méghozzá ez egy jubileumi zarándoklat. A többit a kedves vendége mondja el.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Hírré szeretnénk tenni és közzétenni azt a csodálatos dolgot, hogy iskolánk a 445 éves évfordulóját ünnepelt ünnepli annak, hogy Erdélyben létrejött az első jezsuita kollégium. Tehát mi a 21. századi Bátor István gimnázium, főgimnázium, a volt jezsuita kollégium utódiskolája vagyunk, amelyet aztán a jezsuita rend felszámolása után a piaristák irányítottak, és az ott zajló nevelést ők vették át. Nos, ebből az alkalomból zarándoklatra indultunk a közösséggel, a tantestület tagjaival Olaszországban, és ennek a csúcspontja Róma. Miért tesszük ezt? Azért, mert amikor Bátor István fejedelem 1579-ben eldöntötte, hogy egyetemet hoz létre, tehát a szilágycsomjai katolikus bátori, akkor ennek székhelyét Kolozsvárra tette, ő Vilniusban is létesített egyetemet, és Kolozsvárot is azért, hogy a tanuló ifjúság ne Páduába zarándokoljon, hanem otthon tanulhasson. Nos, ez szinte isteni csoda, hogy azóta működik ez az intézmény, persze 1821-ben, amikor az egyetemet fölfejlesztették, akkor a mi épületünkben működő intézményt azt középiskolává degradálták, vagy egyáltalán középiskolává
fokozták
le. Igen, tehát egy csodálatos intézménye Kolozsvárnak és Erdélynek, ahol híres tanáregyéniségek tanítottak, tanultak.
Meggondolom, diákok is.
És diákok is, persze.
Mármint, hát, híres diákok.
Persze, Mikes Kelemen nálunk tanult meg. Apor Péter, Apor Vilmos az egész vagyonát arra áldozta, hogy épüljön ennek a teológiai része. Tudnélik, annak idején akadémiai liceumként teológia is működött az intézményben, és valójában a mi iskolánk az őse a Szegedi Tudományegyetemnek, mert amikor államosították az intézményt, és ezek szétváltak, akkor a történelmkar például Szegedre költözött, a teológia Gyurafehérvárra, az orvosi kar Marosvásárhelyre. Tehát ez egy rendkívül nagy esemény, hogy ezt megünnepelhetjük, és az alapító oklevél itt volt. Tudnélik,
itt
a Vatikánban, igen, amit nekünk sikerült megszereznünk a piarista főgenerális atya jóvoltából, és ez ott díszeleg iskolánk falán. Tudnélik, a fejedelem 13. Gergely pápától kért engedélyt 1578-ban arra, hogy behívhassa a jezsuitákat, vagy a pápa beküldje a jezsuitákat Erdélybe. Tudni kell, hogy 150 évig Erdélyben nem volt, ugye a protestantizmus következtében nem volt katolikus pap, püspök, és akkor a jezsuitákat Antonio Possevino, a híres jezsuita atya volt az, aki megírta a tanrendet, aki Erdélybe hozta a jezsuitákat, és olyan szenzációs evangelizációs munkát végeztek, hogy naponta 3000-5000 embert is visszatérítettek a katolikus hitre. Tehát bátori szenzációs dolgot, ez a gondviselés műve, hogy ő ezt megtette. Na hát ezt ünnepeljük idén, ezzel kezdjük a tanárok zarándoklatával, és majd ősszel folytatjuk az iskolában.
Hányan jöttek el tanári karból?
Igen, 26-an vagyunk itt, egy 40-es létszámú csoporttal. Tudnélik, csatlakozott hozzánk főtisztelendő Korom Imre plébános atya is, aki ilyen vagy olyan formában mindig működött az iskolában katolikus oktatás, noha napjainkban ez egy kemény, erős, reál beállítottságú iskola. Mondjuk úgy lehet elképzelni, mint a budapesti piarista gimnázium, de koedukált nem csak fiúkat nevelünk, hanem
lányokat is.
Lányokat is, igen.
És akkor a tanárok után a diákokról hányan
és a
vannak?
Diákok most nincsenek, hanem velük. Tehát
nem itt, hanem otthon.
1016 diákunk van.
Az nagyszerű.
Ez nagyon nagy.
És milyen kortól?
Előkészítő osztály, tehát 6 éves kortól érettségig 18 éves korig.
Ez csodálatos.
Valóban, az is egy szín magyar iskola. Hát igen. Itt 1016 magyar.
És jönnek rendesen, nevelik. Van utánpótlás.
Persze, igen, és nagyon kedvelik a szülők, és nagyon keresett iskola vagyunk, hála Istennek.
Nagyszerű. Az oktatás nyelve.
Ez csak is magyar.
Csak is magyar.
Csak is magyar, igen. Persze a gyerekek tanulnak idegen nyelveket, angolt, németet, emelt szintű németet. Német nyelvvizsgaközpont vagyunk, a német kormánnyal van szerződésünk, és a gyerekek emelt szintű német nyelvvizsgát is letehetnek, amelyet elismernek az összes egyetemen, illetve Németország és Ausztria egyetemein is.
Kedves Hajnal, hálásan köszönöm ezt az értékes beszélgetést, és különösképpen azt a lelkesedést, ami árad önből. Bizonyára a kollégái is ilyen lelkülettel és ilyen csillogó szemmel tanítanak és néznek. Isten áldja meg a munkájukat, adjon sok lelkes diákot, akik legyenek kiművelt emberfők, először is Erdélyországban, aztán szerte Európában. Köszönöm szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Hangképes mozaikot hallottak a Római Magyar Nemzeti Zarándoklatról. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Virtes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek, hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
Ha én ördög lennék, és megbízást kapnék egy még nagyobb ördögtől, hogy tegyem tönkre az Isten által teremtett világot, pontosan azt tenném, amit most az ember. Siettetnék. Gyorsítanám a fejlődést, a történéseket, az információ áramlást, az érzelmi hatásokat, és mint tehetséges sátán pörgetni kezdeném a világot. Addig pörgetném, amíg ennek a pörgésnek a sebessége meg nem haladja az ember élményfeldolgozási képességét, az emocionális teherbírását, és ennek a súlya alatt meg nem roppan. Az embernek ugyanis van egy átlagos információfeldolgozási képessége és érzelmi teherbíró képessége. Ha ezt a modern technológia meghaladja, az patogén hatást kelt. Képzeljük el, ülök a tévé előtt, és a híradóban éppen egy volt diktátor által lelövetett emberek holtesteit exhumálják tömegsírból. Ha normális vagyok, ezen érzelmileg elborzadok. De mielőtt végigélném ezt a borzalmat, vált a kép, és bevágják egy művész együttes táncát. Már éppen örülni kezdenék, de ekkor újból vált a kép, és 4000 holtestet látok egy földrengés után. Épp csak a szívemhez kapnék, de már vágás, divatpercek. Mielőtt azonban a szám vigyorra húzódna a sok jó csajtól, vágás, jön a cunami. És így tovább. Kérdezem, megfelel ez egy ember emocionális élményfeldolgozó képességének? Mert ha nem, akkor az ördög jól csinálja. Mindent fel kell gyorsítani, és ebbe garantáltan mindenki belebolondul. Kedves barátom! Levelem kezdetén Popper Péter Hogyan válasszunk magunknak sorsot című könyvéből idéztem. Ugye te is sokszor érzed, hogy olyan, mint a kifordult volna a világ a tengelyéből. Ösztönösen érezzük, hogy ez nem jó, nem normális. Úgy érezzük, hogy felgyorsult körülöttünk az idő. Pedig életünk legutóbbi 3 éve is ugyanannyi ideig tartott, mint például a 17 és 20 éves korunk között eltelt 3 év. Mégis úgy észleljük, hogy gyorsabban múlnak az évek, holott a napok és az órák a megszakott tempójukban telnek. Nézzük meg, miért van ez, és azt is, hogy tehetünk-e valamit a lassítás érdekében. Képzelj el egy homokórát. A közepén lepergő homokot szemlélve olyan érzésünk lehet, mintha az időt néznénk, amint lassan, egyenletesen és feltartóztathatatlanul halad. Minél többször fordítjuk meg az órát, észrevétlenül ugyan, de annál gyorsabban peregnek le benne a homokszemek. A belül lévő szemcsék ugyanis egyre jobban kimélyítik a középső nyillást, és közben egyre simábbra csicolják egymást. Így gyorsul fel az idő a régebbi homokórákban. Az idő persze ebben az esetben sem gyorsult, csak a mérésére szolgáló műszer torzulása miatt érezzük úgy. De mi a helyzet velünk emberekkel? Mi nem vagyunk homokórák. Már csak azért sem, mert a mi belső óránk nem jár egyenletesen. Gondolj csak arra, hogy milyen csigalassúsággal telik az idő unalmas várakozás közben, míg egy baráti beszélgetés alatt csak úgy röpül. Tehát a mi időérzékünk meglehetősen szubjektív, és leginkább a tudatunkban lévő tartalmak határozzák meg. Emlékezetkutatók megfigyelték, hogy ha idős emberekről emlékek elmondását kérik, akkor jóval több emléket mondanak a 20-as éveik környékéről, mint akármelyik más korszakból. Valószínűleg azért van ez így, mert ekkor történik velünk a legtöbb minden, leginkább olyanok, amelyek az identitásunkat kialakító és megszilárdító események életünkben. Időskorból visszatekintve tehát azért tűnhetnek éveink egyre rövidebbnek, mert a legtöbb kiemelkedő emlékünk 20 éves korunk környékéről való. Ehhez képest minden későbbi év egyre kevesebb eseményt tartalmaz, ezért egyre rövidebbnek tűnik az idő gyorsulásának látszatát keltve ezzel. Kedves barátom! Láthatod, hogy időérzékelésünk és belső óránk normális esetben is megtréfál bennünket. A mai világunk azonban tényleg olyan, mintha mesterségesen felpörgette volna valaki. Olyan mértékű információ és eseménydömping zuhar ránk minden nap, szinte minden percben, hogy azt sok esetben nem vagyunk képesek feldolgozni. A megoldás az, hogy lassítanunk kell. Az élményeinket, legyenek azok jók vagy rosszak, hétköznapiak vagy ünnepiek, igyekezzünk minél mélyebben megélni. Legyen helye az életünkben mindezeknek. Kezdhetnénk a vasárnapok megélésével. Ehhez segítségünkre lehetnek 16. Benedek pápa gondolatai. A vasárnap a pihenés, a család napja, de mindenek előtt az Úrnak szentelt nap, amikor részt veszünk a szentmisén. Szétszórodott és szórakozott világunkban az evangélium arra szólít minket, hogy vizsgáljuk meg, képesek vagyunk-e Isten szavának meghallgatására. Mielőtt beszélnénk Istenről és Istennel, arra van szükség, hogy meghallgassuk szavát. Az egyház liturgiája ennek az iskolája. Hallgassuk meg az Urat, aki szól hozzánk. Kedves barátom, ha meghalljuk a szavát, akkor vissza is térünk hozzá. Aki mindennek, így az időnek is az Ura, vele le tudunk lassulni még akkor is, ha a levelem elején található idézet írójának igaza van. A ferences atyák esztergomi diák éveink alatt sokszor mondták, hogy létezik a keresztény carpe diem is, éljünk e szerint. Ragad meg a pillanatot, mivel Isten mindig hív téged, hogy neked ajándékozhassa üdvösségét. Jézusnak nyilvános működése alatt sokkal több és fontosabb dolga volt, mint nekünk, amit nagyon rövid idő alatt kellett elvégeznie, ő mégsem úgy tette ezt, hogy közben megszakadt volna a közössége az atyával. Rendszeresen visszavonult egy magányos helyre és imádkozott. Kedves barátom, lassítsunk le tehát, figyeljünk az Úr szavára, de ne csak vasárnap, ragadjunk meg minden napot, mert hiszem, hogy az Isten országa a rossz kedvű boltosnak adott mosolyban, az odafigyelő és bíztató szóban, a meghitt házastársi kapcsolatban, a gyerekeknek mondott esti mesében és az Istenhez intézett imában rejlik. Ha nem rohanunk állandóan, ha nem siettetünk mindent, hanem inkább időt szánunk ezekre is, akkor teljesítjük igazán az Isten akaratát. Kedves barátom! Kívánom, hogy szeretteiddel együtt jól tud megélni az időt, annak a Krisztusnak a segítségével, aki a kezdet és a vég, az alfa és az omega. Szeretettel ölel, barátod!
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották. Thank you.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a hírek után a Szerzetesek fél órája című műsorunkban a ciszterci nővérek kismarosi rendházába látogatunk. Majd az ökumenét testvéregyházaink fél óráját hallgathatják meg. Hajnali egy óra után a híreket követően Cseperedő című műsorunk szól. Ebben a most hétvégén indult születéshete programsorozatról hallanak. Majd a Sziluett következik. Ebben anyák napja alkalmából a történelem azon jeles és közismert asszonyairól beszélget. Térsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésszel a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet, akik példaértékű édesanyák is voltak. Hajnali két óra után a híreket követően Gaudete című műsorunkban Kubik Zsolt diakónussal Muhari Máté beszélget a római nemzeti zarándoklatról. Majd a Caritas percek című műsorunkban Kárpátaljára látogatunk, ahová a katolikus Caritas rendszeresen juttat segélyszállítmányt. Hajnali három óra után a híreket követően Közelkép című portréműsorunkkal jelentkezünk, majd a Kérem a következő című egészségügyi műsorunk heti összefoglalója szól. Négy óra után a híreket követően zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap hírszerkesztő bemondója, Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Maradjatok meg az én szeretetemben, mint ahogy én is megtartom atyám parancsát, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen ti bennetek, és a ti örömötök ezzel teljes legyen. Olvasom a János evangéliumban. Amikor az Úr az Ószövetségben a szeretet parancsát adta, azt látva, hogy az ember mennyire szereti önmagát, nem talált más mértéket, mint az önszeretetet. Ennél többet nem kívánhatott. De amikor az Úr Jézus parancsolatot adott apostolainak, az ő parancsolatát, nem azt kívánja, hogy úgy szeressük fele barátunkat, mint önmagunkat, hanem úgy szeressük őket, ahogyan ő szereti, ahogyan ő fogja szeretni az idők végéig. A szeretetnek megvan a maga rendje, megvan a maga törvénye. Isten nem ura a szeretetnek, hanem maga a szeretet. Ha az ember szeretni akar, ne helyezze magát a szereteten kívül. Jézusom, tudom azt, hogy lehetetlenséget nem kívánsz tőlem. Te jobban ismered, mint önmagam, gyöngeségemet és számtalan tökéletlenségemet. Te tudod azt is, hogy sohasem tudnám testvéreimet úgy szeretni, mint te szeretted őket, ha nem te volnál az, aki én bennem szereti őket, kegyelmes megváltóm. Ez az a kegyelem, melyet nekem adni akartál, ezért kaptam tőled a te új parancsolatodat. Ó, mennyire szeretem ezt a parancsolatot, mert ez biztosít róla, hogy teljesül a te akaratod, mert te vagy az, aki bennem szeretsz, szereted mindazokat, akiket nekem kell szeretnem.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra.